Péntek van, jó rádozást kívánunk mindenkinek, ez a fintech világa, itt a Trend FM-en kezdjük egy kis irodalommal, York napsütése, rossz kedvünk telétündöklő nyárrá változtatát, és aztán innen az irodalmat szemmel is felejthetjük. Itt van Szupán Marci, a PEAK alapítója, és Turni Ákos, a Boston Consulting Group AI Transformation direktora. És nyilván fintech report, júniusi fintech report, és azért mondtam a rossz kedvünk terét, mert a fintech télnek is vége van. Ugye ezt olvastam a report elején. Jól
igen,
láttam?
Igen, úgy tűnik, hogy megjött a tavasz. Beköszöntött.
De a Marci folyamatosan tavaszban él egyébként itt a fintech világban. Azt mondtad, hogy érdekes a report, tetszett a report.
Szerintem érdekes nagyon. Én azt láttam egyébként, hogy az elmúlt néhány év az elég vergődős volt fintech tekintetben. Ilyen hektikus voltak sikersztorik, meg láttunk olyan cégeket, amik nagyon nagyot tudtak növekedni, és használni tudták azt a először a pandémiás időszakot, aztán ott a forrásbőséget, aztán valahogy túl tudták élni azt a sokszerű befagyást, visszazuhanást utána, és mégis valahogy akár gondolhatunk tényleg csak, hogy ilyen nagyon kommerszek legyünk egy Revolutra, de lehetne még ilyen példákat hozni, de mindenképpen vegyes volt a kép, és volt sok vesztes, tisztult a piac nagyon erősen. Azt, hogy most ez tél volt-e, vagy nem, én inkább azt mondom, hogy egy ilyen tisztulásos, vegyes időszak, de most valóban BCG riportjából is az látszik, meg egyáltalán a piacon az látszik, hogy valahogy egy ilyen szintlépés történt a szektorban, és talán nem is az történik, hogy most újra ilyen hurrá optimista hangulat kezd újra lenni az egészen, hanem ténylegesen egy érett, kiszámítható növekedéssel működő piacról van szó. Arra számítottam, hogy megkérdezett, hogy milyen meglepő dolgot találtam benne.
Hát az a következő, ezt nem csak most azon mosolyok, hogy azt mondtad, hogy érettél, meg azt a hasonlatot akartam, hogy aztán jöjjön Ákos, hogy ez most nem az a fiatalos kamaszlányos lendület, ami 21-ben volt, hanem ez már egy érett asszony. Ugye tartalmasabb, vagy nem tudom, hogy fogalmaztatok a riport elején. Igényesebb korszak.
Abszolút igényesebb korszak. Ugye amit lehet látni, hogy ha a legnagyobb ugye, publikus cégeket nézzük, fintech cégeket, akkor még 22-ben kb. 40%-kal csinált pénznyereséget. Most már jutottunk arra, hogy gyakorlatilag a 3/4, majdnem 75%-a nyereséget termel. Tehát látszik, hogy eljutottunk ebből a fiatalos, elég a sztori, majd lesz valahogy...
Ingyen ebéd.
Igen, majd lesz valahogy, igen, ebből eljutottunk abba, hogy tényleg azok tudtak életben maradni, akik mögött van tartalom. És ami, és megelőlegező a kérdést, ami látszik abba is egyébként, és nekem ez volt a legmeglepőbb a sztoriba, hogy elindultunk abba az irányba, hogy a fintech szektoron belül indul a konszolidáció, és most volt először az, amikor meghaladta azt, hogy nem a bankok vásárolják fel a fintekeket, hanem több tranzakció volt a fintekek egymás felvásárlásával M&A tranzakciókba, ami azért az egy szintlépés, vagy egy teljesen más piacot jelez.
Nem, most egy éve volt, vagy másfél éve volt az első ilyen, ugye, amikor egy fintech lépett már föl vásárlóként, ugye, és nem a megszokott modell jött, és akkor ezek szerint ez most már akár...
Voltak azért ilyenek korábban is, de trendszerű most az elmúlt időben lett, igen. Ez is igazából ez a konszolidációnak szerintem a legjobb fajtája, mert beszéltünk olyan konszolidációról, ahol elkezdik az inkumbensek felfalni az új hullámosokat, abban általában egyébként nem az van, hogy az inkumbens is nagyon új hullámossá válik, hanem meghal a sztori. Beszéltünk olyan konszolidációról, ami az egyenes másik vége, ahol elkezdenek becsődölni cégek, és úgy tisztul a piac, és beszéltünk erről a fajta konszolidációról, amikor szektortársak, akár versenytársak, vagy komplementereket megtestesítő cégek jól felfogott érdekből összeolvadnak, mergelnek. Szerintem ez egy építő jellegű tisztulás a piacnak.
A BCG megfogalmazott 7 trendet, ugye, ami a következő időszakot meghatározhatja, ugye, vagy meghatározza.
Igen, igen, ugye az egyik volt ez az M&A-nek a változó iránya. Ehhez kapcsolódik egyébként maga az is, szerintem a másik trend, hogy elindul a platformosodás, tehát ugye már nem elég egy szexi UX, vagy valami hatékony folyamat ahhoz, hogy piacot tudjunk építeni, ugye egyre több szolgáltatást kell összehozni, tehát hogy nyilván ez is ebbe az irányba, vagy konszolidációba. Aztán van egy nagy csokor, ami az AI-jal kapcsolatos, tehát azt gondolom, hogy azok a trendek nagyon fontosak, egyrészt az AI használata skálázva, a workflow folyamatokba építve. Van egy piaci oldala, vagy az ügyfeleket érintő, ez a zero click trend gyakorlatilag, amit a fintekek ugye ügyfélakvizícióra költöttek, vagy ugye elég sokat foglalkoztak ezzel, ugye ez a trend alapvetően megváltozik. Ugye most már a ChatGPT, Claude vagy Gemini az, akivel az ember beszélget és mondja az ajánlatokat, lehet, hogy az ügyfél nem is kattint a cég oldalára. Ráadásul a fintek az egy elég speciális, tehát főleg, hogyha a retail oldalát nézzük, könnyen összehasonlítható ajánlatokról beszélünk, és azért tipikusan ez egy ebbe az értelembe kockázatos terület. Ugye az agentic commerce-ről beszélünk, ami érdekes, mert ugye az ígéret itt van, a technológia itt van, az igényt még azért, meg a kockázatvállalást nem annyira látjuk. Aztán vannak ugye a digitális eszközök, mindig egy ha térről beszéltünk, akkor ez egy forró téma, de hogy ott látszik valami elmozdulás, és hát ugye a hetedik pedig a szabályozói konvergencia.
Ez érdekes, hogy a fogyasztók még nem állnak készen, ugye a technológia már készen áll.
Hát azt gondolom, hogy ez nem meglepő a fintekben, tehát a fintek is úgy indult, hogy megoldások voltak, fogyasztók volt még eleinte nem annyira. Azt gondolom, hogy van egy félelem, illetve maga a pénzügyi szektorban ágenseknek a szabadon engedés, ugye ez egy erősen szabályozott környezet, nyomon követhetőnek kell lenni, azért az nem feltétlenül támogatott, egyrészt a szabályozó részéről se, illetve hát pénzről van szó, majd magasabb a kockázat. Mi azt gondoljuk, hogy ott fog igazából teret nyerni, a kis összegű, kis kockázatú tételeknél, de ehhez még azért idő kell.
Izgi, szerintem mind a hét trend, talán az utolsó egy picit kibontva, így kettőt emelnék ki, az utolsó az a szabályozói konvergencia. Nagyon érdekes, mert itt végig kísértük a fintech szektort minden szempontból, szabályozói szempontból is az elmúlt 10-11 évben. Lázadoztak itt az inkumbensek, hogy mennyivel egyszerűbb szabályozásnak vannak alávetve a fintekek, és én úgy értelmezem ezt az állapotot, hogy egyébként nem a szabályozás lett szigorúbb, vagy nem a szabályozás kezdte el beterelni vagy változtatni saját magát, hanem elkezdtek fölnőni a fintekek olyan szintre, és elkezdtek már olyan szolgáltatásokat nyújtani, amik tényleg komolyabb szabályozás elé esnek.
Tudod, hogy nekem radarra mindig, kerültek.
Nekem nem? Mindig, nem ezt próbáltam, én mindig azt mondtam, mondjuk elindult egy Revolut, és itt hőzöntek a bankok, hogy miért van elektronikus pénz kibocsátásra lehetőség, és az miért, nem tudom, 20-ad akkora tőkekövetelményű, mint egy banki klasszikus hitelintézeti licensz. Mindig azt mondtam, hogy azért, mert sokkal kevesebb szolgáltatás nyújt, nem kezel ügyfélpénzt. Letétként kezel, annyit mond, tedd be az én virtuális széfembe a pénzedet, és hogyha szükséged van rá, akkor itt egy kártya vagy egy utalási interfész, egy user interfész, és tudod használni a pénzedet. Most én azt látom, hogy azért terelődtek be a nagyobbra nőtt fintekek a klasszikus szabályozási csatornákba, mert elkezdtek már olyan szolgáltatásokat nyújtani, mint a pénzintézetek. Ezzel arra akarok rávilágítani, hogy egyébként szerintem nem volt alul szabályozott soha a fintech piac. Ha valaki...
Csak nem volt benne abban a képernyőn.
Nem nyújtottak egész egyszerűen olyan szolgáltatásokat a fintekek, amik miatt szigorúbb szabályozás alá kellett volna vetni őket. És nagyon érdekes azt látni, és nekem nagyon, nagyon örülök neki, hogy beigazolódott valójában ez a fajta hozzáállás, hogy nem lázadozni kell a szabályozás ellen, hanem vannak különböző szintű szolgáltatások, és egyébként nagyon jó látni azt, hogy a fintech szektor teljes nyitottsággal veti alá magát a magasabb szintű szabályozásnak, akkor, hogyha magasabb szintű szolgáltatást nyújt.
És a végén cseng neki a kassza majd nyilván. Tehát ennek a reményében. De az Ákos csóválta a fejét azért.
Az, hogy a teljes boldogsággal hajtja fejét
a járomban.
A járomban, tehát azt gondolom, hogy azért nyilván megszokták a könnyített pályát.
Igen.
És azért onnan le átülni egy
hát erre voltnak is években.
Mire ezt feldolgozta, de azt gondolom, hogy miután ezen a traumán átesik, utána ezen a pályán kell focizni, ugyanazon a pályán, mint a többiek, ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtja. Ott jön be majd az a kérdés, hogy az a hatékonysági előny, amit ugye a technológiára meg egyebekre alapozva, az tényleg valós-e. Tehát ott mutatkozik meg, de nyilván egyébként a kezdeti fázisban nem véletlenül voltak ezek a mindenféle sandboxok, egyéb lehetőséget kicsit könnyítve, hogy lássuk meg, hogy tudnak működni.
Hát itt azért komoly fintek, magyar fintekek is elmondták azt, hogy vergődtek itt hónapokig, vagy akár évekig.
Azért ez a magyar helyzet egy speciális jó helyzet, a felügyeleti,
atipikus
felügyeleti jó, hát csak... szervnek a
hazabeszéltem.
A, 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 a furcsa, néha furcsa szokásaival. A másik, ami szerintem egy nagyon izgalmas dolog, ez a zero click, illetve az ügyfél interfészeknek a megváltozása. Ugye itt a PSD2 kapcsán beszélgettünk arról, hogy talán azt feltételeztük, hogy a pénzintézeteknek a legnagyobb félelme egy open bankinges környezetben az, hogy elvesztik az ügyfél kontrollt, és majd akkor nem az ő banki felületén fog bankolni az ő ügyfele, hanem pénzügyi
a bőség kosarában mindenki. Még egy kicsi irodalmat.
Pénzügyi közmű szolgáltatókká válnak, igen, a bankok. Ez nem jött be annyira.
Pedig ez egy nagyon erős, hónapokig vagy évekig tartó feltételezés volt.
Hát és a bankok ugye komolyan rettegtek ettől a PSD2-től meg az Open Banking.
Ezt a rettegést ezt abba fordították, hogy a mai napig nem szolgáltatnak működő és normális apikat, nyilván egy-két kivétellel. Másrészt meg egyébként az, hogy emiatt, vagy ettől függetlenül, vagy ez egy mix ennek a helyzet halmaznak, de nem igazán születtek jó open bankingre épülő szolgáltatások. Tehát hogy valahogy úgy kiderült, hogy az emberek nem arra vágynak, hogy az összes bankszemlejükat egy helyen kezeljék, mert általában az embereknek egy darab bankszemlája van. És itt viszont most van egy olyan nagyon érdekes helyzet, ez így megismétlődik ez a félelem, és szerintem ez itt most jogos. Most a fintekek is elkezdhetik elveszíteni, vagy csökkenni fog a kontroll, azt gondolom, az ügyfeleken, mert ahogy Ákos is mondtad, a ChatGPT-t, Claude-ot megsorolhatnánk, még azokat az AI szolgáltatókat, akik elkezdik beépíteni, és valójában az ügyfél funkciókat bekebelezni. Ugye ott van a ChatGPT-nek a ChatGPT Apps felülete, volt szó, az három héttel ezelőtti műsorban, ugye a első magyar cég, a Peak, aki ChatGPT appot tudott publikálni, de hát ott van már a Revolut, és egész egyszerűen el fog kezdeni átalakulni, hogy már nem a banki vagy fintek appomat fogom megnyitni, hogyha valamit intézni akarok, hanem a ChatGPT, valószínűleg a ChatGPT lesz itt a nyertes, felületre belépek, és ott intézem a dolgomat.
Ezt mondta a ChatGPT alapító is, hogy a fiatalok oprendszerként kezdik használni a ChatGPT-t, és ugye nyilván ebbe ez egy teljesen más felület ilyen szempontból. Még ki kell derülni a jövő zenéje, hogy ez mennyire lesz így, de abszolút ez egy változás.
Most egyébként ugye a júniusi fintech reportról beszélgettünk a Boston Consulting Group fintech reportjától. Én legörgettem egész végig, és nagyon illusztris az a névsor, akik jegyezték. De azért mondjunk két mondatot arról, hogy hogy áll össze egy ilyen riport, ki mindenki vesz benne részt, hogy súlyt adjunk neki, csak azért gondoltam.
Hát ilyenkor ugye egyrészt partnerekkel is dolgozunk, akikkel szakmailag ugye megbízunk mi is, illetve a cégen belül általában ez úgy néz ki, hogy akkor van egy-két ugye partner, aki ezt a témát viszi a cégen belül, és itt globálisan, tehát ebbe a riportba is nem csak ugye Európa vagy Amerika, hanem akkor körbe gyakorlatilag a világon az összes ezzel a témával foglalkozó partner összedolgozik. Ugye nekünk elég komoly, ugye van ez a Fintech Tower nevezetű egységünk, aki kimondottan nyomon követi a fintech szektornak a mozgásait, nagyon komoly adatbázisok vannak, elemzik folyamatosan a teljesítményt, a cégeket. Ugye egy csomó céget mi is támogatunk, vagy sokakkal dolgozunk együtt stratégia vagy épp tanácsadói kategóriában, és nyilván ezekre a tapasztalatokat építjük be a riportba, tehát azt mondjuk igazából belülről látjuk.
Többféle sapkátok van.
Így van. És ezért ez egy elég intenzív és komoly munka, azért évente szokott csak megjelenni.
Igen, és azt mondtad, amikor beültél, hogy ez most izgalmas, tehát ez egy most érdemes a fintechről beszélni, ugye? Te azóta, az még nem volt, azt hiszem, adásban. Igen.
Igen, azt mondtam, hogy szerintem most talán kicsit puhítok rajta, mert itt azért ebben a stúdióban, de hogy szerintem most megint érdemes erről beszélni, mert tényleg komoly változások vannak, és tényleg ez egy új korszak. És amit még azért kiemelnék, az AI-nak a szerepe. Sokat beszélünk az AI-ról, és azt gondolom, hogy itt ebbe a szektorban ugye egy kettős hatása van. Egyrészt az, hogy ugye a befektetői figyelmet is jelentősen megosztja. Azért eddig azért a fintech mindig ő volt a kedvenc, vagy sokat beszéltek róla, mert jól meg lehetett fogni. Ugye most az AI egy csomó pénzt elvisz. Ugye nyilván emiatt is van az, hogy az érettebb cégekbe fektetnek most már be, várják a bizonyítékot a befektetők. A másik oldalról viszont nagyon fontos szerintem az, hogy a fintechek alapvetően az ügyfélélménnyel és egy sokkal hatékonyabb operációs működési modellel tudták megverni
az
inkubenseket. Igen. És ugye az AI az ugye egy következő hulláma ennek. Az inkubensek arról beszélnek egyfolytában, hogy igenis szükség van az AI-ra, az ő pozíciók igazából egy nehogy többet veszítsünk, érjük utol a többieket, tehát inkább egy más pozíció, míg a fintekeknél az AI alapvetően oké, hogyan tudunk nagyobbat nyerni. És ugye jön az új generáció, az AI first, vagy az AI native fintekek, akik még abba is rávernek, tehát ha mondjuk egy ötszörös hatékonyságot tudnak hozni a szoftverfejlesztésbe, az egy munkavállalóra eső nyerességük az ilyen 2,5-3 millió dollár körül tud lenni, tehát hogy sokkal kisebb csapattal, sokkal hatékonyabban tudnak dolgozni, és azt gondolom, hogy ez a fintekeket, az öregeket ilyen szempontból saját pályájukon kezdik megszorítani és megverni, úgyhogy ez egy érdekes helyzet lesz.
Szóval én is ezt látom, hogy érkeznek az AI natív fintek cégek, meg azt azért szerintem ne hagyjuk ki a képből, hogy valóban itt is védekezésre kényszerülnek, vagy védekező állásba kényszerülnek az inkumbensek, de át is tudnak ugrani adott esetben fintekeket, pont akár úgy, hogy a saját működésüket állítják át, akár úgy egyébként, hogy létrehozzák most már sokkal kisebb befektetéssel, sokkal kisebb kockázattal a saját fintek leányukat, úgy, hogy van egy 10-15 éves tapasztalat, hogy egyébként ezt hogy érdemes, meg hogy nem érdemes csinálni. Tehát szerintem, hogyha ebből még egy ilyen potenciális nyertes szektort érdemes kiemelni, potenciálisat, és itt a bizonyítási lehetőség, az inkumbensek.
Nem lehet, hogy sokkal nehezebb egy hatalmas inkumbensnek AI-osítani a modellt,
mint de abszolút, de a lehetőség az akkor is adott.
Azon, hogy egy tankhajót, tehát hogy egy fürge ilyen motorcsónak átalakítani elég nehéz. Nyilván a lehetőség adott, és azt gondolom, hogy illetve bankokkal beszélgetve abszolút rajta vannak ezen, de ugye ott is talán egy fintechnél könnyebb átalakítani egy működési modellt, hiszen sokkal rugalmasabb eleve, mint egy több éve, évtizede fölépült banki modellt, de egyébként ettől függetlenül ez az egyetlen út áll az inkumbensek előtt. Igen. Tehát meg kell tenni ezt a lépést, ahogy meg kellett volna tenni a digitális transformációt is. Tehát, hogy azért látszik az, hogy ez nem egyszerű. Nyilván a kockázatvállalási kedv az más egy olyan cégnél, aki a jaj, csak nehogy valami nagyobb baj legyen, őrizzük meg a pozíciónkat mondjuk a piac vezető, vagy egy olyan, aki próbálja elhódítani a piacot, és nyerjünk még nagyobbat. És nyilván azért ezek a döntések, hogy mennyire pilotként tekintek az AI-ra, vagy mennyire veszem komolyan is kezdem átalakítani a működést, azért ezt befolyásolják.
Szerintem ahol egyébként AI-ban még nagy lehetősége van az inkumbenseknek, azt te is említetted, hogy a szoftverfejlesztés iszonyatosan felpörög, és azért az inkumbensek sok minden miatt küszködnek, meg küzdöttek, meg sok minden oka van annak, hogy nem léptek bele, vagy nem lépték meg a saját digitális transformációjukat, de talán a legnagyobb ilyen folytó szorítás az előregedett korrendszerek, meg az a köré épült struktúra, és ezért mi a Peak-nél is kísérletezünk több olyan fejlesztési folyamattal, ahol nem Greenfield fejlesztünk AI-jal nagyon gyorsan, hanem Brownfield, tehát meglevő szoftverarchitektúrákra ültetünk rá szoftver fejlesztő agenteket, és egyébként ilyen mesés gyorsasággal tudják lebontani és újraépíteni gyorsabban, mint a körszállónál látjuk ezt, a régi rendszereket, és aztán azt leklónozva újraépíteni. Nyilván iszonyatosan bonyolult egy banknak a core rendszere, tehát nem gondolom, hogy most az fog történni, hogy akkor a core banki vagy core rendszer cserék azok majd 2 hét alatt megtörténnek, de eddig egy core rendszer csere az úgy volt elképzelhető, és ezért nem lépték meg annyira sokan, hogy a régi helyet behoztak egy másik dobozos valamit, akkor migrálgattak, és tehát ezt láttunk egy-két ilyen sztorit nagyon elhúzódni, akár a környezetünkben is. Én azt gondolom, hogy ezek föl tudnak gyorsulni, és hogyha a nagyon döcögősen működő motort, agyat, központi elemet le lehet bontani, és újra föl lehet építeni, akkor ez szerintem van tér az inkumbensek előtt.
Ez egy nagyon jó lehetőség, tehát én is személy szerint azt hiszem, hogy a core rendszereknek tényleg ezek, amik tényleg legacy, tehát több banknál vannak 40-50 éves rendszerek, amik futnak, már senki nem emlékszik arra, hogy milyen nyelven íródott, azt se tud, nem is beszélik azt a ugye, kódolási nyelvet, dokumentáció sincsen, tehát ezeknek a visszafejtésére az AI tökéletesen alkalmas, és nagyon sok megoldást látunk, akik ilyeneket nyújtanak, azt gondoljuk, hogy ez egy baromi jó lehetőség arra, hogy visszafejtsük, ahogy dolgozunk, és ugye ezzel ugye azt mondta, hogy nem kell újraépíteni, hanem esetleg átletni az a folyamat, ami ott van, azt hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni, egyszerűsíteni, és szépen újra felhúzni. Azt gondolom azért még mindig hosszú ideig fog tartani egy migráció, vagy egy korrendszer csere, mert az agyát valamilyen szinten meg kell tartani, de a köré sokkal jobban lehet építeni AI-jal, vagy ezekkel a agentik megoldásokkal adókat. Tehát ez egy nagy-nagy lehetőség, de egy komoly döntés is, és azt gondolom, hogy azért nem mindenki érett még, tehát arra, hogy azt mondják, hogy ezt megugorják.
Mikor lehet újra egy ilyen izgalmas fintech riportja a BCG-nek?
Hát jövőre biztos lesz fintech report, az, hogy mennyi lesz izgalmas, azt nem tudom, de azt gondolom, hogy azért vannak olyan trendek, amik érdemes figyelni. Én azt gondolom, hogy az AI az olyan ütembe fejlődik, hogy jövőre, ha visszanézünk, hogy hogyan változott meg a fintech rész, ugye a retail oldala, tehát az ügyfélszerzés, meg hogyan alakította át, azért azt gondolom, hogy izgalmas lesz.
Nagyon szépen köszönjük jövő pénteken fintech világa, Szupán Márton, Pék Turni Ákos, Boston Consulting Group. Köszönjük szépen.
Köszönöm.